Dicsértessék a Jézus Krisztus! Örülök, hogy ilyen szép számmal együtt vagyunk, hiszen decemberben mindenki általában inkább a reggeli roráte szentmisékre jön, és emlékszem az elmúlt évekből, hogy ilyenkor a szentségimádás iskolája az még nem volt decemberben, de a hitiskolája tavaly, hogy akkor elég kevesen voltunk, de mindenki, aki itt van, annak külön köszönöm, hogy eljött még itt a karácsonyi készülődés, sürgés-forgás közepette. Témánk izgalmas, és bevallom, hogy hát egy picit bajba vagyok, mert ugye ezt az egész hitiskoláját Székely János szombathelyi püspökatyának az egyik könyve, a Hit kapuja című könyv alapján tartom, és nem igen szoktam ettől eltérni, egy-két ponton esetleg hozzáfűzök gondolatokat, kiegészítek, vagy mondok egy példát, de alapvetően a püspökatya gondolatait követjük, és így lesz ez ma is. Miért vagyok nehéz helyzetben? Nem azért, mert nem értek egyet a püspökatya gondolataival, egyáltalán nem, teljesen ugyanúgy gondolkozunk ezekről a nem mindig könnyű kérdésekről, hanem azért, mert kicsit nehezemre esik ilyen keveset beszélni ezekről a fontos témákról. Sokan tudjátok, nekem az erkölcsteológia a szakterületem, ezt oktatom főiskolán, holnap is megyek majd reggeli roráte mise után Esztergomba a kispapoknak tanítani a morálist, és hát nyilván ott azért sokkal részletesebben, bővebben beszélünk ezekről a kérdésekről, és hát kicsit olyan, hát nem összecsapottnak, de nagyon a lényegre szorítkozónak tűnik nekem ez, amiben ma este belevágunk, hogy minden témáról egy picit. De hát hűségesek vagyunk, szeretnék hűséges lenni elsőben az Úr Jézushoz, de most nem ezt akarom mondani, hanem a Székely János püspökatya könyvéhez, és nem elveszni a részletekben sem, hanem a hitünk legfontosabb kérdéseit érinteni. És így módon, hát ezekre a kérdésekre most ennyi idő fog jutni. Onnan kezdeném, talán emlékeztek, két hónapja hagytuk abba, mert novemberi hitiskolája az Angyalföldi Eukarisztikus Kongresszus keretében volt, és Kálmán Antal atya beszélt gyönyörűen a hitvallásról, de most a két hónappal ezelőtt ott hagyott fonalat veszem föl, folytatom a témát, és azon belül is onnan venném fel a fonalat, hogy ránézünk az állatvilágra egy bizonyos szempontból, mégpedig abból, hogy ott mennyire, mik is azok a farkas törvények, talán így tudnám a legjobban megfogalmazni, hogy olyan farkas törvények vannak az állatvilágban, hogy általában ugye az erősebb felfalja a gyengébbet, vagy a gyorsabb utoléri a lassabbat, és akkor ő lesz a vacsorája, tehát a ragadozóknál például. És nem is csak a különböző fajok között, hanem esetleg adott fajon belül is ugye előfordul, hogy hát aki gyorsabb, ügyesebb, jobb vadász, az hamarabb jut és bőségesebb táplálékhoz, mint az az egyed, az az állat egyed, aki mondjuk nem olyan erős, nem olyan gyors, nem olyan ügyes. És melyikük marad életben egy esetleges éhség vagy nehéz időszak idején? Hát természetesen a gyorsabb, az ügyesebb, az erősebb. És ez valahol egy ilyen természetes szelekciót jelent. Kiválasztódnak az életképesebb gének, és mintha ez a mai világunkban is ránk emberekre jellemző lenne, és itt most nem az élethalára, meg a betegségekre gondolok, mert ez pont ellenpélda, hiszen az orvostudomány vívmányainak köszönhetően ma nagyon sokan betegséggel is életben maradnak olyanok, akik mondjuk ha 100 évvel ezelőtt éltek volna, valószínűleg nem élhetnének, mert akkoriban még nem találták fel azokat a gyógyszereket és gyógymódokat, amelyek lehetővé teszik, hogy ők életben maradjanak. Tehát az orvoslás fejlődött, Viszont ezek a farkas törvények, ezek jelen vannak igenis az emberi társadalomban, de nem az élet, hanem a gazdaság területén. Ugye a gazdasági életben, ahol a szabad piac dívik a kapitalizmusban, ott nyilván az állam valamilyen fajta szabályozást vagy támogatást adhat bizonyos ágazatoknak, vagy bizonyos jellemvonású vállalkozásoknak, de alapvetően a farkas törvények érvényesek, amelyik cég ügyesebb, gyorsabb, erősebb, az előbb-utóbb bekebelezi, felvásárolja a kisebbet, vagy csődbe juttatja őket. Van azonban, visszatérve az állatvilágra, egy korlát. Ha jól megnézzük, akkor nem a legerőszakosabb fajok maradtak fenn, mert azok gyakran felfarták fajtársaikat, vagy a saját táplálékláncuk tagjait. Volt az erőszaknak egy korlátja. És így a szabad gazdasági életben, a szabad versenyben is, hát sok a boldogtalan ember. A munkanélküliek, a kisemmizettek, a cserben hagyottak, az agyon dolgoztatottak, a gyöngék, a szegények, az idősek, a betegek, akik alul maradtak, a vesztesek. Ezek mind rosszul járnak a szabad versenyben. És ha most az ember szempontjából nézzük, és szerintem ebből a szempontból érdemes nézni a világot, az ember nem a farkas törvények uralta világra van teremtve, hanem valami jobbra. Nem gondolom, hogy arra születtünk, hogy minden áron minél több pénzt, profitot termeljünk és rakjunk zsebre, birtokoljunk. Hanem sokkal inkább születtünk arra, hogy szeressünk, hogy adjunk, hogy építsünk. Van is egy ilyen szociológiai felmérés, szociológia-pszichológiai felmérés, egy nagy klasszikus, amely azt vizsgálja, hogy mennyiben függ össze az emberek anyagi helyzete és a boldogsága. És ezek a kutatások szinte kivétel nélkül azt mutatják ki, hogy valami összefüggés ugyan van, de ez egyáltalán nem teljesen arányos. Mert akik nagyon szegények, létminimum alatt élnek, éheznek, vagy nem tudom, nincs fűtésük, ők tényleg boldogtalanabbak. Mert ahhoz, hogy boldogok legyenek, hiányoznak ezek a dolgok, hogy legyen mit enniük, biztonságban legyenek, meg legyenek az élethez szükséges dolgok. Viszont ugyanez a különbség a boldogságérzetben a kutatók szerint már nem mutatható ki a középosztály, tehát akik tisztesen megélnek, de mondjuk nem kifejezetten gazdagok, és a gazdagok között, magyarul. Nem igaz, hogy valaki minél gazdagabb, annál boldogabb. Az igaz, hogy aki nagyon szegény, az boldogtalanabb, mint az, aki nem nagyon szegény. De egy idő után, amikor már megvan úgy nagyjából az, ami az élethez szükséges. Most az, hogy valaki vesz, nem tudom, egy harmadik lakást, vagy egy negyedik nyaralót, vagy egy ötödik autót, vagy egy hatodik, nem tudom, valamilyen műszaki cikket, az már őt nem teszi annyival boldogabbá. Tehát van ennek egy határa. És szerintem ebből is látszik, hogy tényleg nem erre vagyunk teremtve, hogy birtokoljunk, hanem sokkal inkább arra, hogy szeressünk. Ezt szerettem volna bevezetőként elmondani. Most pedig nézzünk gyakran kritizált erkölcsi alapelveket, olyanokat, amelyekkel hát vagy az egyház ellenségei, vagy a jószándékú emberek is, akik ismerkednek a katolikus egyház tanításával, mert érdeklődnek, de őket másképp nevelték. Úgy leggyakrabban, hogy mondjam, inkább úgy mondanám, hogy ezek azok a témák, amelyekkel kapcsolatban leginkább kérdések szoktak felmerülni. Az első a beszéd. Nem biztos, hogy mindenki tudja, azért biztos sokan tudjátok, hogy mi is a különbség a csúnya beszéd és a káromkodás között. A kettő nem ugyanaz. Van, aki szinonimaként használja, de az tévedés. Ugyanis a káromkodásnak azt hívjuk, amikor valaki kifejezetten a jó Istent vagy a szenteket szídja. A csúnya beszéd ezzel szemben inkább egyfajta modortalanság, udvariatlanság, műveletlenség, primitívség, amikor valaki vulgáris, obszén szavakat használ kötőszóként, vagy ritkában, gyakrabban a beszédében. Az se jó, de a kettő között azért nagyon nagy a különbség. Tehát én mindig azt mondom, hogy a káromkodás az a súlyos bűn. Tehát az, hogy Istent szídni, meg obszén szavakkal illetni, na hát ő az, aki a legkevésbé érdemli meg. Tehát ezt legyetek szívesek tényleg minden esetben elkerülni. Gondolom, hogy nem nagyon szoktatok ti sem káromkodni, hál' Istennek én sem. És hát ehhez képest már kisebb súlyú a dolog, de azért most is ugye nagyon sokan áldoztatok a szentmisében. Hát nem mindegy, hogy az a nyelvünk, amellyel Krisztus testét és vérét magunkhoz vettük, hogy milyen szavakat formálunk vele. Tehát igenis egy Jézushoz hű, keresztény életet élő ember jó, hogyha a csúnya beszédtől is tartózkodik, de a káromkodástól mindenképpen. Van, aki aztán megkérdezi, hogy hát de most ez miért bűn? Hát most kinek ártok ezzel? De van egy egyszerű, rövid mondás, amely viszont igaz, úgy élem, hogy a beszéd a lélek tükre. És amit mondunk, abból azért lehet következtetni arra, hogy mi van a lelkünkben. És hatunk is a lelkünkre, tehát ha el tudjuk kerülni a csúnya szavakat, a káromkodást, a lelkünk is szebbé válik ettől. Aztán ami miatt szintén érdemes vigyázni a szavainkra, hogy a szavakkal, kedves testvéreim, gyakran nagyobb kárt tudunk okozni, mint cselekedetekkel. Tehát egy sértés, egy odaszúrás szóval, vagy egy kibeszélés, egy rágalmazás sokkal jobban tud fájni, mint egy pofon. Úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy mit és hogyan mondunk. És hogy mondjak jót is, a beszéddel tudunk sok jót tenni. Ne fukarkodjunk a dicsérettel, a bátorítással, a vigasztalással. Következő témánk, amelyet így tényleg csak felvillantok, hiszen ma erre van lehetőségünk az adott időkeretek között, ez a szerelem és a szexualitás. Sokan ezért kritizálják a katolikus egyházat. Miért szól bele az egyház a szexuális életembe? Miért mondják meg a papok, hogy kivel, mikor, hol szeretkezhetek? Miért nem szabad a barátnőmmel, barátommal szeressük egymást, pedig az olyan jó dolog, meg Jézus is azt tanítja, hogy szeressük egymást. Na, nem ragozom, ismerjük ezeket a szavakat, mondatokat. Ugyanakkor az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy vannak ugyanakkor olyanok, akik meg kifejezetten nagyra értékelik a katolikus egyház tanítását a tisztaságról, a szexualitásról. Szerintem az egyik legtöbbet, legsokat mondóbb statisztika az, hogy ma Magyarországon több mint minden második házasság válással végződik. Tehát 50% fölött. És ugyanakkor kimutatták, volt egy ilyen felmérés még régebben, hogy akik az egyház tanítása szerint, vagyis tisztán készültek a házasságra, ott ez az arány, a válások aránya kevesebb, mint 5%. Vagyis akik az egyház tanítása szerint készültek a házasságra, ott kevesebb, mint 20-ból egy pár vált el. Míg azok, akik ezt nem tartották be, ott 20-ból több, mint 10. Beszédes a statisztika. Székely János püspök atya azt a példát is idehozza, hogy például Japánban, ahol hát igazán kevés ember a keresztény, de sok, mégis ahhoz képest meglepően sokan vannak a nem keresztények közt is, akik elmennek katolikus jegyes oktatásra. Mert úgy érzik, hogy amit ott kapnak, amivel megismerkednek az egyház tanításával, hogy ők attól többek lesznek. Érdekesnek tartom. Na de nézzük, hogy mit mond a Szentírás, mert azért az egyház úgy gondolom akkor végzi jól a dolgát, ha a Bibliából indulunk ki és azt tanítjuk. A Biblia pedig nagyon egyértelműen fogalmaz a házassággal kapcsolatban. Azt mondja, hogy egy férfi és egy nő életszövetsége, teljes önátadása, egyé válása. Egy olyan elköteleződés, amely életre szól. A házasság nem könnyen születik meg, küzdeni kell érte, erőfeszítéseket igényel, de ugyanakkor óriási mélységeket tartalmaz. Egyházunk azt tanítja, hogy a testi egyesülés helye a házasságban van, mert az a szerelem legmélyebb módja, a visszavonhatatlan önátadás. És valljuk meg őszintén, ha a testünkkel nem azt fejezzük ki, ami a lelkünkben van, az valahol visszás, az valahol egy hazugság. És tényleg kicsit nehéz, vagy fából vaskarikának tűnik, hogyha azt mondom, hogy én még arra nem állok készen, hogy elvegyelek feleségül, mert azért még azért annyira nem vagyok ebben biztos, de azért testileg legyünk egyek, és próbáljuk ki azt, hogy milyen, hogy odaadjuk magunkat egymásnak. A test kifejez valamit, amire a lélek még nincs kész. Még nincs meg az elköteleződés. És ebből lesz aztán sok lelki sérülés, csalódás, kiszolgáltatottság, fájdalom. És már megyünk is tovább a következő témánkhoz, amely nem kevésbé, tehát ez sem egyszerű, a homoszexualitás témája. És nagyon izgalmas én is, amikor fiatalokkal beszélgetek, ugye a világunk nagyon abba az irányba megy, a tolerancia, elfogadás, gender, és nagyon ez jön szerintem iskolákban is, gyakran már családokban is, hogy hát az nem olyan fontos, hogy kinek milyen a szexuális irányultsága, az a lényeg, hogy szeressék egymást. Nem biztos, hogy csak ez a lényeg. Mert jó, hogyha megnézzük, hogy Isten miért adta nekünk a szexualitás ajándékát? Mi volt a célja ezzel? És úgy van, hogy két dolog. Az egyéválás, tehát a testi önátadás, ha tetszik, örömszerzés, és az utódnemzés. Különben kihalna az emberiség, hogyha nem lenne szex. Ez a kettő, ez olyannyira egyé tartozik, meg ez tartozik hozzá az embernek a teremtettségéhez, a lelkéhez, a emberségéhez. Ezeket nem nagyon lehet szétválasztani. az egyéválás és a termékenység. Ha az egyiket elveszem, és csak a másikat hagyom, ott nagyon ingoványos talajra érünk. Erre most nem lesz idő, hogy erről részletesen beszéljek, tényleg csak megemlítés szintjén. Ha csak termékeny szeretnék lenni, egyéválás nélkül, akkor tényleg hozzunk létre mesterségesen embriókat laboratóriumban, építsünk egy műméhet, az majd kihordja, és akkor kipotjon a gyerek a gépből. Nem lenne túl emberi. De a másik sem, hogy csak egyé válni a termékenység nélkül. Mi nem akarunk gyereket, Isten ments, szedjük a tablettát, használjuk az óvszert, sterilizáltatjuk magunkat. Mi csak egyé válni akarunk, gyermeket azonban nem. Itt is valahol elvész a lényeg. A lényegnek egy nagyon fontos része. És igazatok van, ha azt mondjátok, hogy igen, régen, mint azt mondta volna az egyház a II. Vatikáni zsinat előtt, hogy hát a házasság meg a szexualitás célja az utódnemzés. Ma már finomabban fogalmaz az egyház, mert mind a kettőt fontosnak tartja, nem csak az utódnemzést, hanem az egyesülést, az önátadást, az örömszerzést és az utódnemzést. De mind a kettő fontos, és nem hagyhatjuk el egyiket sem. A házasság, ahogy említettem, az egy férfi és egy nő élethosszig tartó szeretett szövetsége. És megállapítottuk az előbb, hogy a szexualitás helye a házasságban van. Éppen ezért a katolikus egyház nem diszkriminálja, nem kezeli másként a homoszexuális hajlamú embereket, hanem egyszerűen ugyanazt kéri tőlük, mint a heteroszexuális emberektől, hogy a szexualitásukat a házasságban éljék meg. Nyilván, ha valaki, most is után fog hangzani, hogy nem tudom, nagyon homoszexuális, vagy nagyon mélyen gyökerezik, és 100%-osan homoszexuális, akkor ez valószínűleg nem lesz lehetséges a számára, hiszen nem tud egy ellenkező neművel úgy házassági kapcsolatra lépni. De azért, és személyesen is láttam példákat, hát azért nagyon sok homoszexuális, igaziból biszexuális. Tehát amikor jön hozzám egy hölgy, hogy sírva, hogy elhagyta a férje 20 év házasság után, és összeköltözött egy másik férfival, mert hogy rájött, hogy homoszexuális, akkor azért én megkérdezem, hogy na jó, de hát önnel meg 20 évig élt együtt, meg vannak gyerekeik, hát akkor nem gondolnám, hogy homoszexuális lenne legfeljebb, biszexuális. Nagyon fontos leszögeznünk, amikor ez az igen érzékeny, és igen, szóval nagyon érzékeny témáról beszélünk, hogy ha valaki felfedez magában hajlamot a homoszexualitásra, az nem bűn, és ez fontos. Tehát ösztönökkel, vágyakkal, amikről nem tehetünk, azzal nem tudunk vétkezni, mert bűnt az csak tudva és akarva lehet elkövetni. Tehát az egyház nem ítéli el, dehogy ítéli el a homoszexuális hajlamú embereket. Nekem is van homoszexuális barátom. Tisztaságban él. De azért már mindenki felelős, hogy milyen döntéseket hoz az életében. Hogy hogyan éli ki, hogyan éli meg a szexualitását. Igen, egy-két dolgot még felírtam, de úgy gondolom, hogy a lényeget talán elmondtam, és most a mellékszálak nem annyira érdekesek, mert összefoglaltam. A katolikus egyház katekizmusa gyönyörűen leírja, hogy az egyház szeretettel fordul a homoszexuális hajlamú emberek iránt. Szeretettel várja őket az egyházba, a templomokba, a közösségekbe, de nincs kivétel, ők is arra vannak meghívva, hogy a szexualitásukat az Isten által megálmodott módon éljék meg, vagyis házasságban egy férfi és egy nő között, vagy ha ez nem lehetséges, vagy nem szeretnék, akkor pedig tisztaságban, és nem lehetetlen tisztának lenni. Nem is könnyű persze. Igen, kicsit furán érzem magam, hogy itt belekapunk a témánkba, és rögtön megyünk tovább, de ez majd ilyen alkalom. Abortusz a következő témánk. Hát megint egy iszonyatosan érzékeny, sok fájdalmat okozhatunk ezzel, sok sebet feltéphetünk, de mégis fontos, hogy erről beszéljünk. És tudom jól, hogy régebben, akár rendszerváltozás előtt, szóval nehezen, vagy nem igazán pontosan beszéltek erről. Mert mi is a lényeg? A legfontosabb, hogy azt lássuk, mikor kezdődik az emberi élet. Mert minden ezen múlik, minden ebből következik. És erről is higgyétek el, hosszú órákat tudnék beszélni, tényleg órákat, erről az egy témáról, hogy mikor kezdődik az emberi élet. Erre most nincs időnk. Fogadjuk el, vagy nem kérem, hogy fogadjuk el, azért valamit szeretnék mondani erről. Tehát azért mondjuk azt, hogy az emberi élet a megtermékenyítéssel kezdődik, a fogantatással, mert már ott meg lesz a 46 kromoszóma, létrejön a DNS, az egy új szervezet, egy új egyed, és igaziból onnantól kezdve, ha nem nyúlunk bele a természetes folyamatokba, ez a megtermékenyített petesejt, ez az egyetlen petesejt kezd el osztódni, fejlődni, beágyazódni, növekedni, úgyhogy 9 hónap múlva megszületik a baba. És ez alatt a 9 hónap alatt már nincs olyan mérföldkő, ami egy minőségi ugrást jelentene. És vannak mindenféle érvek, hogy hát számoljuk attól az emberi életet, amikor kialakult az idegrendszer. Jó. Tehát számoljuk akkortól, amikortól az emberben kialakul az idegrendszer. De hát ahhoz, hogy az emberben kialakulasson az idegrendszer, ahhoz embernek kell lennie, nem? Vagy mondhatunk tényleg, hogy számoljuk attól, amikor a magzat beágyazódik a méhfalba, és így kapcsolatba lép az anyával. Jó, de hát ahhoz, hogy valaki kapcsolatba léphessen az anyával, az előtt már a valakinek lennie kell. Tehát, hogy tényleg nagyon sokat beszélhetnék erről, rengeteg ér van emellett. Na, a Jolly Jokert azért elmondom, a kedvenc érvemet. Ez pedig az, hogy ha esetleg tényleg felmerül egy bizonytalanság, hogy emberi élet vagy nem emberi élet, kioldhatjuk vagy nem oldhatjuk ki, akkor válasszuk a biztosabbat, akkor inkább ne oldjuk ki azt az életet, ha bizonytalanok vagyunk benne. Tehát vadászat. Vadász látja, hogy mozog a bokor. Valószínűleg ott van egy vaddisznó. Nem lőhet, amíg meg nem bizonyosodik arról, hogy az tényleg egy vaddisznó, és nem egy ember. 99% hogy egy vaddisznó. De addig nem lő a vadász, amíg nem látja. Mert ha egy kicsi esély is van arra, hogy ez mégis egy ember, akkor nem lőheti le. A magzatnál is, ha valaki nem fogadja el, vagy nem biztos benne, hogy a fogantatással kezdődik az élet, az inkább ne lője le. Mert mi van, ha mégis ember élet? Na, ez szokott lenni az utolsó érvem. Szóval egy emberölésnek, gyilkosságnak nem az adja meg a súlyát, hogy az ember élet melyik szakaszában történik. Tehát és egy 20 éves embert ölök meg, vagy egy 50 éveset, hát nincs olyan nagy különbség. Itt is most, hogy egy magzatot, most, hogy 2 hónapos korában, vagy 6 hónapos korában ölök meg, vagy éppen születése után 3 perccel, nincs olyan nagy különbség. Tehát jogilag van, mert van, amiért börtönbe kerülök, van, amiért meg nem. De erkölcsileg nincs. Ugyanaz a személy. Azért vannak mégis sokan, akik igent mondanak az abortuszra, általában senki nem jó kedvéből. Tehát mindig nagyon szomorú történetek vannak az abortuszok mögött. Az, hogy akkor még nem látjuk a babát. Hát legfeljebb ultrahangon. És talán könnyebb így a lelkünket megnyugtatni, hogy ez még csak egy sejtcsomó. De igaziból tudjuk, hogy nem. Az anyának is tragédia az abortusz, és rengeteg édesanya van, aki abortusz után szenved. Nem keveset, hanem sokat. A pszichológia ismeri a PAS, a Post-Abortion Syndrome tünetegyüttest. Abortusz utáni tünetegyüttes. Amikor, hogyha meghallja az édesanya egy macska nyávogását, már síró görcs tör rá, mert a gyermek sírás jut az eszébe. Amikor valaki sokszorosan felriad álmában, mert a meghalt gyermekével álmodik. Beszélve arról, amikor biológiai, testi, szomatikus szövődményei vannak egy abortusznak, hiszen az abortusz okozhat meddőséget is. Hány és hány olyan anya van, aki bármit megadna azért, hogy lehessen gyermeke, de már nem lehet, mert volt gyermeke, őt elabortálta, hogy nem tudom ezt szépen mondani, abortuszra ment, és utána már nem lehet gyermeke. Amikor erkölcs teológiát tanultam, nagyon megmaradt egy, volt egy ferences szerzetes, aki orvosként dolgozott, mielőtt belépett a rendbe, és elég jól értett a bioetikához, és ő adta nekünk itt néha, hogy kilépett a professzor szerepből, és átment lelkipásztorba, és ő mondta, hogy amikor gyóntattok, mondta nekünk papoknak, nem csak papok ültünk ott, de sokan voltunk papok, amikor gyóntattok, akkor legyetek nagyon irgalmasok az abortuszon átesett édesanyákkal, de legyetek nagyon szigorúak az abortuszt végző orvosokkal. És úgy gondolom, hogy igaza van. Mert az a nő, aki elszenvedett egy abortuszt, mert mondom, hogy senki nem szórakozásból megy abortuszra, ő sokszor tényleg nagyon megbánja. És igenis inkább vigaszra, irgalomra, együttérzésre szorul. Főleg, hogyha tényleg úgy bánja meg, hogy azt mondja, hogy soha többé, tehát, hogy szó sem lehet róla, hogy ő bármikor az életében abortuszra menjen. Ugyanakkor egy orvos, aki eljön meggyógyni, hogy neki ez a munkája, hát őt nem oldozhatom föl. Mert most föloldozom, aztán másnap megy dolgozni, és akkor végzi tovább az abortuszokat. Ez nem bűnbánat. És akkor azt sem mentsék, hogy csak a munkáját végzi. Tehát keresztény ember ne végezzen ilyen munkát. Egy utolsó gondolat ehhez, hogy még legyen pár percünk legalább az eutanáziára. Biztos, hogy az abortusznál sok enyhítő körülmény felmerülhet, amik az édesanyja mellett szólnak. Bocsánat, mindig az édesanyáról beszélek, de azért itt nagyon gyakran nem is ő a legnagyobb bűnös, sőt, hanem esetleg a gyermek apja, vagy az édesanyának a szülei, valaki a környezetéből, aki... Szóval ritkán van, hogy maga az édesanyja akar abortuszt. Gyakran a környezete helyez rá egy olyan nagy nyomást, hogy nem lát más kiutat, vagy szinte kényszerítik rá. Na, zárója bezárva. Amit mondani szeretnék, hogy sok enyhítő körülmény van tehát, de ha most nem az édesanyja szempontjából vizsgáljuk, hanem a magzat szempontjából, akkor igaziból sokkal több a súlyosbító körülmény egy egyszerű gyilkossághoz képest. Ha engem valaki meg akar ölni, én felnőtt emberként, hát több lehetőségem is van, hogy ezt megakadályozzam. Védekezhetek, elfuthatok, kihívhatom a rendőrséget. Segítségért kiálthatok. sokkal brutálisabb egy gyilkosság, hogyha azt mondjuk egy magatehetetlen személlyel végzik el, valakit álmában megölnek, vagy egy beteg embert, aki kómában fekszik, vagy egy kisgyermeket, aki nem tud védekezni, vagy egy fogyatékost. Sokkal súlyosabb. Ő nem tud védekezni. Én ezt látom a magzatban is. Ő nem tud védekezni. Nem tud segítségért kiabálni, nem tudja megvédeni magát, nem tud visszatámadni, nem tudja kihívni a rendőrséget. Védtelen, ártatlan ember. Az utolsó témánk mára, kedves testvéreim, az eutanázia témaköre. Eutanatos görögül azt jelenti, hogy jó halál, és azt értjük alatta, amikor valaki a szenvedés kiiktatása céljából előrébb hozza a halált. Kegyes halálnak szokták hívni. Na most ez is olyan, hogy tehát a régi ember, tehát ott egy 100 éve, szerintem az embereknek nem mondom, hogy eszébe se jutott volna, de tényleg nem nagyon, szóval, tehát hogy szegény ne szenvedjen, inkább lőjük le, szóval ezt a kutyákkal szokták csinálni, meg az állatokkal, nem az emberekkel. Ez nem az emberi személy méltóságához tartozik. És azt kell megértsük, hogy a szenvedésben megélt életnek is van értéke. És hogy nem az a célunk, hogy minden szenvedést kiírtsunk az életből minden áron, nem is fog sikerülni, hanem sokkal inkább az, hogy úgy éljük meg az életünket, hogy az Istennek tessék, hogy a jót tegyük, a rosszat elkerüljük. És sokszor mondják az orvosok, hogy hát igen, ez már olyan életminőség, hogy már nem éri meg az élet, de hát most ki az orvos, hogy ezt megmondja? Hogyha én beteg vagyok, akkor majd valaki más megmondja, hogy élhetek-e vagy nem. Hál' Istennek ilyen azért nem szokott lenni, de Hollandiában nem olyan nehéz ezt elintézni, gondnokság alá helyeztetni valakit, és akkor a gondnok is kérhet eutanáziát egy konkrét személyre. A szenvedő ember élete is értékes. Ezt Jézus Krisztus óta mindenképpen tudjuk. Ugyanakkor az embernek joga van méltósággal meghalni, joga van a fájdalomcsillapításra, sőt joga van a túlzó kezeléseket elutasítani, tehát az sem kötelességünk, hogy végletesen megnyújtsuk az életet, azt nem, de fontos, hogy egy asszisztált öngyilkossággal vagy gyilkossággal ne hozzuk előrébb a halált a szenvedés kiküszöbölése céljából. Úgy érzem, kedves testvéreim, hogy sok témát érintettünk, kicsit ettől tartottam, hogy belekapunk egy-egy témába. Nézzétek el, nekem ez most így sikerült. Tényleg nagyon felületesen, nagyon nagy vonalakban tudtam most csak bemutatni az egyház tanítását ezekben az igen fontos kérdéskörökben. Bátran kérdezzetek bármikor, ha tudok bárkinek segíteni ilyen kényes témákban. Szívesen teszem. És olyan jó, hogy a lelki ismeretünk is segít minket abban, hogy jó döntéseket hozzunk, másoknak jó tanácsot adjunk, és hogy merjük az életet, merjük a szeretetet választani, akkor is, ha nehéz. Folytassuk esténket szentségimádással. Imádkozzunk mindazokért, akik szenvednek, imádkozzunk meghalt magzatokért, imádkozzunk az abortuszon átesett nőkért, imádkozzunk az abortuszokat végző orvosokért, imádkozzunk a homoszexuális hajlamú emberekért, oly sok mindenkiért lehet imádkozni, hogy áldja meg és szeresse őket a Jóisten, de mivel úgy is szereti őket, talán még helyesebb, ha azt kérjük, hogy segítse őket abban, hogy megérezzék az ő szeretetét, és hogy legyen erejük igent mondani Isten hívására. A hitiskolája januárban folytatódik. Január második csütörtökén találkozunk így közösen, amely, meg is mondom, mikor lesz, január 9-én. Kívánok áldott imádságot, és további szép, gyümölcsöző karácsonyi készületet. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Iskolája. Monostori László atya tanítása.